Tehát egészségügy, a nézőknek és a rádióhallgatóknak mondom, egyébként erről tegnap már volt szó a kettes vitában, de azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek van még mondani valója, 3 perccel a rendelkezésére.
Van olyan betegség, amit viszonylag könnyen, nagyobb nehézség nélkül lehet gyógyítani. Hát egy esti kúrával, egy kis gyógyszerrel, aztán vannak komolyabb betegségek, amelyeknek úgy rendesen neki kell indulni. Elég közhelyesen hangzik, hogy beteg a magyar egészségügy. Vannak, akik egy gyenge, könnyű terápiát ajánlanak, azt mondják, hogy tegyünk bele még több pénzt, és akkor majd ettől meggyógyul. Ez olyan, mint egy ilyen kalmopirinnel gyógyítható enyhe megfázás. Mi nem ezt gondoljuk. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar egészségügy érdemi és mély átalakítására van szükség. Az álláspontunk nagyjából aközött az álláspont között van, amit Kunce pártelnök úr képvisel, és mondjuk, amit Orbán pártelnök úr képvisel, abban, hogy hát bizony kell átalakulás, ebben van vitánk a Fidesz Magyar Polgári Szövetséggel, jelentős és érdemi átalakítása kell az egészségügynek, nem halasztható az egészségügy mély átalakítása, de van abban vitánk az SZDSZ-szel, hogy a biztosítás alapú egészségügy, azaz előttünk látható időszakban versengő biztosítók sokaságát jelenti-e, vagy megmarad a nemzeti összekapaszkodás, úgy hívják, hogy nemzeti kockázatközösség. Mi az utóbbit mondjuk. Azt gondoljuk, hogy ma együtt kell maradni biztos oldalon, mert különben el fog válni a szegények biztosítója a gazdagok biztosítójától. Egyes államokban ezt látjuk Svájcban, és ez nem jó. De bárhogy változás, valami egészen biztosan mondható, hogy ugye nem tudom azt garantálni, hogy senkinek nem lesz mandula gyulladása. Ezt nem tudom garantálni. De azt tudom garantálni, és ezt mondom egyenesen Orbán elnök úr szemébe. Nem fog 300 000 forintba kerülni egy mandula műtét. És gondolom, hogy nekem ezt elhiszi, hogyha a mi programunkról beszél. És hogyha nekünk ezt elhiszi, hogy nem fog annyiba kerülni, és ilyet nem mond senki, akkor mélységesen lekötelezne, hogyha ilyennel nem ijesztegetné a választókat, mert hát tisztességes küzdelemben kellene egyébként győznünk. Miről szól ez az átalakítás? Annak a garanciáit megteremteni, hogy nem csak akkor vagyunk egyenlőek, amikor be kell fizetni az egészségügybe, hanem akkor is egyenlőek vagyunk, amikor szolgáltatást kapunk. Egy kicsike faluba épp ugyanannyi szolgáltatáshoz lehet jutni egy idős nyugdíjas asszonynak, mint egy nagyvárosban. Ezt az átalakulást kell megtenni. Ehhez mi kell? A elven túl, hogy a járó beteg ellátás és a családi orvosi szolgáltatás legyen a közepe, az nyújtsa az erőt, és a fekvőbeteg ellátás központú egészségügy az már csak ennek a rendszernek a teteje legyen. Azt kell ehhez, hogy Magyarországon vegyük a bátorságot, és azt mondjuk, hogy 3-4 területen a gyermekegészségügyben, rákellenes küzdelemben, szív- és érrendszeri megbetegedésben és a sürgősségi ellátásban új rendszert csinálunk, amit elkezdtünk megcsinálni. Ezt kell most folytatni nagy lendülettel.
Az MSZP álláspontját hallottuk tehát az egészségügyről Gyurcsány Ferenctől, a sorrendben most Dávid Ibolya következik, 180 másodpercben tessük.
Uraim, beszéljünk őszintén. Kérem, tegye fel a kezét az, aki még sohasem fizetett hálapénzt. Köszönöm az őszintességüket. A hálapénz ma a legmegalázóbb dolog az orvosokra, az egészségügyi dolgozókra és a betegekre egyaránt. A szakértők azt mondják, hogy az orvosoknak a fizetését körülbelül 4-szeresére, az ápolónők fizetését körülbelül 3-szorosára kellene megemelni ahhoz, hogy a hálapénztől el tudjunk válni. Ez a politikának a felelőssége, hogyan tudja ezt a feltételrendszert megteremteni. Elég volt az egészségügyi hitvitáktól. Számomra nem az a kérdés, hogy ki szereti a magántulajdon, és ki szereti az állami tulajdon. Az a kérdés, mi szolgálja ma a betegeknek az érdekeit. És az egészségügyi ellátórendszerben, a betegek jobb ellátása érdekében a magántulajdonnak egészségbiztosításban és az egészségügyben helye van. Amikor a Magyar Demokrata Fórum vezette a kormányt, a Magyar Demokrata Fórum egy racionális privatizációt indított el. Ennek ma az eredménye az, hogy kiállta a próbát az, amit akkor tettünk. Gondoljanak a patika privatizációra, gondoljanak arra, hogy a házi orvosi rendszer, a családi orvosi rendszer a Magyar Demokrata Fórum privatizációjához volt köthető, létrehoztuk az AMTS-t, azt az észszerű konzervatív politikát kívánjuk tovább folytatni. Én nem értek egyet Orbán Viktor úrral, aki szeretné ugyanígy hagyni azt a mostani rendszert, de nem értek egyet Kunce Gáborral sem, aki egy rapid rapid privatizációnak az elkötelezett híve. Nem értünk egyet a többbiztosítós modellel, meggyőződésem, hogy ugyanaz az ellátás drágább lesz, sokkal nagyobb a bürokrácia, mert egyébként több igazgatóság lesz, több adminisztrációval, a szlovákiai példa pedig legyen mindannyiunknak intő példa. A radikális semmittevés és a radikális privatizálás között félúton van. Az igazság, a magántőke az egészségügybe, de ésszel be kell engednünk a fejlesztő tőkét, be kell engednünk, hogy modern műszerek legyenek az egészségügyben, jobb ellátás legyen, ez szolgálja egyébként a betegek érdekét is, és ez szolgálja az orvosoknak is az érdekét. Ennek jegyében a Magyar Demokrata Fórum a járóbeteg ellátásban is a magánosítást javasolja, a kórházak esetében a non-profit átalakulást és a tőkebevonást támogatjuk szigorú garanciákkal. Ez egyébként a konzervatív egészségpolitika, amit a Magyar Demokrata Fórum képvisel ma.
Elnök asszony, köszönjük szépen. Ebben a témakörben, legalábbis a 3 perces etapban az utolsó megszólaló Orbán Viktor.
A miniszterelnök úr megszólított. A miniszterelnök úr, mégiscsak az a helyzet, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy ön könnyen elveszíti a fejét, és gyakran nem ura a szavainak. Ezért én mindig elnézem önnek a velem szembeni kirohanásait. De azért az mégsem volna hely, aki oktatna engem vagy bennünket lovagiasságból, meg politikai korrektségből. Ami az egészségügyet illeti, nem tudom, föltűnte itt Kunce Gábornak, hogy most már több egyszer mindenki közénk helyezkedik. Ha az egészségügy problémáit helyezkedés nélkül akarjuk a lényegre összpontosítva megnevezni, akkor azt tudom mondani, hogy itt 3 nagy kérdéskörrel kell szembenézni. Az első a privatizáció kérdés. Volt egy népszavazás Magyarországon, kórház privatizációról. Voltak pártok, akik azt mondták, hogy az emberek szavazzanak úgy, hogy megnyíljék az út, vagy legalábbis ne záródjék le az út a kórház privatizáció előtt. Mi ez ellen voltunk, és szerintem az emberek is ezt az álláspontot osztották, nem támogatják Magyarországon a kórházak privatizációját. Ez jó, jó okuk van erre. Az ember, amikor beteg, eleve kiszolgáltatott, hogyha ráadásul fizetni kell a gyógyítatásért, akkor még egy anyagi kiszolgáltatottságot is könnyen a nyakába kaphat. Ezért a kórházak privatizációját mi nem támogatjuk. A második nagyobb kérdéskör az a fizetős egészségügynek a dolga. Én végigjártam gondolatban azt az utat, amit Kunce Gábor ajánl, hiszen 98-ban szerepelt a programunkban, hogy megpróbálunk több biztosítós egészségügyi rendszert létrehozni. Voltak is ilyen kormányüléseink, a Dávid Gyuboja igazságügyi miniszter asszony talán még erre emlékszik, és végigvettük ennek a lehetőségeit, nem tudtuk megoldani. Azt tudom mondani, hogy megpróbáltuk, nem tudtunk olyan megoldást találni, a hiba lehet, hogy bennünk van természetesen, de nem tudtunk olyan megoldást találni, hogy több biztosítós modell legyen Magyarországon, de egyúttal ne jöjjenek létre szegény kórházak. Tehát ne legyenek olyan emberek, akik kiesnek a biztosításból. Tehát ezért egy egységes biztosítási rendszer fönntartása mellett vagyok. Ide tesszük le a voksunkat. És a fogászattal kapcsolatos történetek azért mégiscsak figyelmeztetőek kellenek, hogy legyenek. Ha emlékeznek még a kedves vitapartnerek, a Horn kormány idején az a szabály jött létre, hogy a fogak betöméséért fizetni kell, aminek az lett a következménye, miután a húzás ingyenes maradt, hogy Magyarországon ez a megoldás vált általános gyógymóddá fogfájás esetén. Láttuk is ennek a következményeit a magyar népegészségügyben. És végül a 3. kérdéskör az a gyógyszerárak kérdése. Arról is beszéljünk azért, hiszen Magyarországon a legtöbb családot, különösen ott, ahol kisgyermekek vannak, vagy ott, ahol nyugdíjasok élnek, bizony a gyógyszerárak megkínozzák. A gyógyszerárak megállapításában, miután az nem gazdasági kérdés, hanem csak részben gazdasági megközelítési ügy, a kormánynak döntő szerepe van. A kormány határozza meg a gyógyszerek árát, ezért mi annak vagyunk a hívei, hogy megállapodva a gyógyszergyártókkal alacsonyan tartsuk és garantáljuk az alacsony gyógyszerárakat.
A 2. kör kifejtős részének ezzel vége. Most az elhangzottakra reagálhatnak a résztvevők, az első 1 perc Kunce Gáboré.
Meghallgatva az elnökasszonyt és az urakat, az az érzésem, hogy tovább folytatódik az egészségügy masszírozása, ahogy ez történt az elmúlt 16 évben, és ami nem vezetett eredményre. Itt mindenki beszél bátorságról, meg bátorról, csak bátor változtatástól nem hall az ember. Mindenki csöpög a jó szándéktól, mindenki ígéri a több pénzt az egészségügynek, megjegyzem, aztán ígéri a járulékok csökkentését persze a vállalkozóknak, és a kettő együtt nem nagyon fog menni, és közben nem akar változtatni a státusz quón, nem mer hozzányúlni a rendszerhez, pedig meg lehet ezt oldani úgy, hogy az emberek nem fizetnek többet, hogy nem jönnek létre szegény kórházak, hogy nincsenek szegényeket biztosítók, meg gazdagokat biztosítók, mert a biztosító mindenkivel köteles szerződni. Mi ezt végig gondoltuk, a törvényjavaslatot kidolgoztuk, megküldtük önöknek, tessék tanulmányozni, nekünk szerintem igazunk van.
Köszönöm szépen, elnök úr, itt volt egy mínusz másodperc, lehet, hogy majd jóvá írjuk, de szerintem az egy lebegővételnyi idő. A sorrend szerint Gyurcsány Ferenc egy perces reagálása következik.
Azért bárhogy is van ez egy sokkal okosabb vita, mint amit az elmúlt 4 évben folytattunk ebben a témakörben a parlamentben. Úgy tűnik, hogy ez talán egy olyan környezet, amelyben értelmesebb és szakmilag megalapozottabb álláspont közelítés lehetséges. Azzal a fajta mérsékelt változtatási szándékkal értek leginkább egyet, amelyet Dávid Ibolya képviselt ebben a vitában, és általában azzal, hogy csak azért, mert valakiknek nem sikerül megtalálni a jó módszert, akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor nincsen jó módszer, hanem talán azt jelenti, hogy az, akik megpróbálták, azok nem voltak minden képesség birtokában. Akkor lehet, hogy éppen azokra kell bízni az egészségügy jövőjét, akik azt mondják, hogy képesek úgy átalakítani az egészségügyet, hogy megőrizzék a betegek méltóságát és jogát, megőrizzék az igazságosság szempontjait, és megőrizzék a rendszer fenntarthatóságát.
Köszönjük szépen! Az okos vitát Dávid Ibolya folytathatja.
Az egészségügy szószoros értelmében élethalál kérdés. Nos, egy ilyen létfontosságú kérdésben sem lehetett elérni az elmúlt 11 néhány évben, az minimális egyetértés alakuljon ki a pártok között. Pedig aztán teljesen mindegy, hogy jobboldali a tüdőgyulladás, vagy baloldali a tüdőgyulladás, veséllyel jár, és igen fájdalmas tud lenni. Nos, ezért javasolja a Magyar Demokrata Fórum, hogy ciklusokon átívelő programokat kellene alkotnunk, hogy egymásra tudjuk építeni ciklusról ciklusra a javaslatainkat, mert ma, ami történt egészségügyben ciklusról ciklusra, az egy dózerlogika volt, és ilyen dózerlogikával viszont az egészségügyet juttatta el 3-4 kormányzat oda, ahol ma van. Kevesebb szembeszegülést, több érvet és jobb megoldásokat várunk a politikától.
Köszönjük szépen, elnök asszony, csak úgy, mint az előbb a 3 perces szakaszban az egészségügyről szóló vitát Orbán Viktor zárja, ezúttal azonban csak egyetlen 1 perc van.
Köszönöm szépen, kell udvariassággal mondom, amit mondok Kunce elnök úrnak. Hallgatom őt és a elnök urat arról, hogy át kell alakítani a magyar egészségügyet, de hát hol voltak önök az elmúlt 4 évben? Nem önök voltak kormányon? Önöknek nem volt a kezében az a lehetőség, hogy megpróbálják átalakítani a magyar egészségügyet? Úgy csinálnak, mintha a Holdon ült volna eddig a kormány, és nem Magyarországon kellett volna tennie a dolgát. Én az átalakítással egyébként értek. Csak azt javaslom, hogy ne csapjunk be senkit. Mindenki tudja, aki már lehúzott néhány ciklust a parlamentben, vagyunk itt néhányan olyanok, hogy az egészségügyi rendszer átalakítása, még hogyha egyébként az észszerű gazdálkodás érdekében is alakítjuk át, az pénzbe kerül. Tehát nehogy azt higgye bárki, hogy az egészségügy átalakítását meg lehet úgy tenni, hogy nem költünk rá többet. Én az átalakítás hívja vagyok, ezért mondom, hogy több pénzre van szükség az egészségügyben. Egyébként nem átalakítás lesz, hanem pénzelvonás, és azt már megszenvedtük még.
Elnök úr, köszönjük szépen. Folytassuk egy új témával. A korrupció kérdéskörét a Magyar Demokrata Fórum javasolta. Az állami intézményeket, hivatalokat átszövő probléma érinti a közbeszerzéseket, a párt- és kampányfinanszírozást, a lobby tevékenységet és a gazdasági szférán belüli körbetartozásokat. Ki hogyan lépne föl a korrupció ellen? Először Dávid Ibolya válaszolhat 3 percben.
100 milliárd forint, ismétlem 100 milliárd forint az az összeg, amely szakértői becslések szerint évente a költségvetésből korrupciós csatornákon eltűnik. Hihetetlen nagy összeg, szeretném érzékeltetni, mekkora összeg ez. Ennyi pénzt költünk a költségvetésből 1000 olyan intézményre, amely fogyatékosokat segítő intézmény. Ennyi pénz 40 magyar kisváros, például Tamási vagy Simontornya teljes évi költségvetése. Pontosan fele ennyi pénzt költünk ma a fiatalok lakástámogatására, és az összes történelmi egyház ennek a 100 milliárdnak közel 1/3-át kapja meg költségvetési támogatásként. Nos, ekkora pénzről beszélünk akkor, amikor a korrupció elleni küzdelemre kell készülnünk. A korrupció mérete komoly nehézséget jelent ma a magyar gazdaságnak. A vállalkozók kétharmada panaszolja azt, hogy az ő üzleti életét nehezíti az, hogy kézen közön kell visszajuttatni a beruházási értéknek 10-15-20, néhány esetben 30%-át. Ezért a Magyar Demokrata Fórum a következőket javasolja. Megerősítjük a gazdasági versenyhivatalt. A gazdasági versenyhivatal egy olyan hivatal, amelyik rendkívül jó eredményekkel küzd a tisztességes versenyért, küzd azért egyébként, hogy a piacon azok maradjanak meg, akik betartják a tisztességes piaci szabályokat. Megerősítjük az állami számvevőszéket, mert számunkra rendkívül fontos az, hogy a közpénz, ami mindannyiunknak befizetett adófizető pénze, azt a közpénzt a legnagyobb jó gazda gondosságával kell az államnak és a költségvetésért felelős politikusoknak kezelni. Létrehozzuk a Tiszta Kezek Hivatalát, azt a hivatalt, olasz mintára, amelyiknek az emblémáját itt hordom magamon, azt a hivatalt, amelyik képes és alkalmas arra, hogy olyan jogkörrel rendelkezzék, hogy ajtó előtte zárva nem maradhat, ha kell az igazságszolgáltatásba, rendőrségre, ügyészségre, kormányzati szervekre, és adott esetben a pártkasszákig is eljusson, mert ahol közpénz felhasználásának tisztességtelen gyanúja felmerül, ott kell, hogy az államnak válasza legyen arra, hogy ezt a tisztességtelen mindannyiunk pénzét pazarló eljárást meg tudjuk szüntetni. Több kísérletet tettünk az elmúlt időszakban, be kell látni, ma sokkal erőteljesebb eszközökkel kell küzdeni azért, hogy jó gazda gondosságával meg tudjuk védeni különféle csatornákon a közpénzeket. Ezért javasoljuk a Tiszta Kezek Hivatalát, ezért javasoljuk egy olyan testület felállítását, amely pártpolitikától mentesen képes és alkalmas arra, hogy korrupciós ügyekben csak is szakmai alapon végezze a munkáját a mindannyiunk pénzének védelme érdekében.
Az MDF elnök asszonya beszélt a korrupció problémájáról. A téma marad, most járt le egyébként az idő, de nem használtak elnök asszony, hogy maradt még perc, ez meg is marad a továbbiakban. Tehát a téma adott korrupció, a szó Orbán Viktori 3 percre.
Én bízom azokban a javaslatokban, amiket Dávid Ibolya elnök asszony tett, hiszen korábban igazságügyminiszterként 4 éven keresztül dolgoztunk együtt, akkor is elkötelezett híve volt az ilyen természetű gondolatoknak és programoknak. Egyet is értek a versenyhivatal megerősítésével, az állami számbevőszék hatáskörének kibővítésével, sőt oda néhány más szakértő bevonásával egy újabb jogkört is szívesen telepítenénk, vagyis szerintünk elég költségvetési tanács, amely alkalmas arra egyébként, hogy a bajok gyökerénél, az irreális költségvetési tervezéseknél lépjen föl. Ha a korrupció sajátos formáiról beszélünk, akkor talán első helyen beszéljünk a rendőrségről. Nekünk kellő létszámú, jó és becsületes rendőrségre van szükségünk, és én hiszek abban, hogy a magyar rendőrségben többségben vannak azok, akik egy ilyen rendőrségen belül szeretnének dolgozni. Létszámot kell emelni, meg kell emelnünk a rendőrök fizetését. Ugyanakkor a korrupciót sújtüntetési tételeket is súlyosbítanunk kell, ugyanis nem csak az alacsony fizetés okozza időnként a korrupciót, hanem hogy joggal reménykedhetnek sokan abban, hogy büntetlenül megusszák az ilyen magatartást. Azt javaslom esetleg Dávid Ibolya elnök asszonynak, hogy egészítsük ki ezt a csomagot azzal, hogy a politika felé téve egy lépést, a mostani vagyonnyilatkozati rendszert talán bővítsük, és a közmegbizatás betöltők esetében el lehetne gondolkodni, én ezt indítványozom is, hogy az adóbevallásokat is kötelező legyen nyilvánosságra hozni, mondjuk kormánytagok és parlamenti képviselők esetében. Aztán érdemes arról is beszélni, hogy azért van itt egy újfajta korrupció is Magyarországon, amelynek 2 ékes példáját láttuk az elmúlt időszakban. Arról beszélek, hogy megveszi egy cég az állami vagyont, majd villámgyorsan néhány hét vagy néhány hónap leforgása alatt tovább is adja, méghozzá busás haszonnal. Mindenki látja előre, hogy ez fog történni. Az, hogy ez megtörténhet, ott valamilyen összejátszásnak lenni kell. Egyébként ilyen nem jöhetne létre. Tehát ha mondjuk valaki megveszi a Nemzeti Tankönyv kiadót egy egységnyi összegért, majd néhány hónap múlva úgy, ahogy van, az egész céget továbbadja, és egy hatalmas hasznot realizál, akkor ez nem a korrupciónak egy formája, hiszen közpénzt emeltek ki az államkasszából. Vagy a reptérnél nem, ezt látjuk, mert a külföldiek is megérik a maguk pénzét. Hát megveszik a repteret, és arról jönnek a hírek, most már egyre komolyabb formában, hogy tovább is fogják adni, méghozzá haszonnal. Ez egy olyan korrupciós forma, a privatizációhoz kötődő korrupciós forma, olcsón veszünk, majd gyorsan, drágábban továbbadunk, amivel szemben érdemes lenne föllépni. Én elgondolkodnék ezen a lehetőségen, és a korrupció ezen újfajta formájával szemben is érdemes lenne kidolgoznunk sajátos szabályokat.
Köszönöm szépen Orbán Viktornak!